Sorozatunkban, és a 11. előadáshoz érkeztünk, amelynek témája a Kolossébeliekhez írott levél. Látjuk a táblán a rövid vázlatát, majd leveszem a térképet, de addig még itt tartom a térképet, ameddig meg nem mutatom, hogy hol van ez a Kolossé. Ez a Kolossé ma Rommező Törökország területén, és nem messze Laodíceától foglal helyet, itt Törökország nyugati partvidékéhez kell vezetnünk a tekintetünket. Elérjük Efézost, és Efézostól 160 kilométerre fekszik keleti irányban Laodícea, Kolosszé és Hierápolis. Három város, három jelentékeny frig város az ókorban. Ezek közül Laodíceát ismerjük, mert Pál apostol oda is írt egy levelet, sőt a Kolossé levél végén arra kéri a keresztényeket, hogy cseréljék ki ezt a két levelet, és amit Laodíceába írt, azt olvassák fel Kolosséban is, és viszont. Laodícea viszont rendkívül ismert azok számára, akik Jelenések könyvét kutatják, mert Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől olvashatunk az úgynevezett Laodícea beli levéről. Pál apostolnak ez a laodíceai levele elveszett, és nem is került bele a Szentírásba, viszont a Jelenések könyvében maga Jézus Krisztus minősíti ezt a Laodícea beli gyülekezetet, és ezáltal a végső időknek, a történelem végén élő embereknek a kereszténységét is, hiszen a laodíceai levél a végső kereszténységnek a jellemzése. Úgy is hívják ezeket a városokat, tehát Kolossét, Laodíceát és Hierápoliszt, hogy a Lükosz völgyének a városai. Egy folyócska ered itt, ezen a nagy térképen ez nincs jelezve, de például ennek a folyócskának az ismerete elengedhetetlenül szükséges a laodíceai levél megértéséhez, mert Laodícea fölött egyesül ez a Lükosz folyó egy melegvízű hévízzel, és Laodíceába érve, ugye ez a hideg folyóvíz meg a forró meleg hévíz egyesüléséből egy ilyen langymeleg folyócska lesz, és ez ad Jézus Krisztusnak alapot arra, hogy Laodíceáról úgy beszéljen, mint aki sem nem hideg, sem nem forró, mivel langymeleg vagy, ki foglak vetni az én számból. Ezek a városok időszámításunk előtt már az első évezredben létező városok voltak. Kolosszé is látta például azt, hogy átvonulnak rajta csapatok, Szerxész király, római hadvezérek is. Tehát ezek az ókorban ismert városok voltak. Pál apostol a második és harmadik missziós útja során kereste fel ezeket a Lükosz völgyi városokat, de minden valószínűség szerint a Kolossé beli gyülekezetet nem ő alapította, hanem egy nagyon kedves munkatársa, akivel szeretném majd kezdeni az előadást is, hogy ki volt ez a bizonyos Epafrás. Név szerint is ismerjük, Pál apostolnak egyik jobb keze volt, aki Rómában felkereste az apostolt az első fogságában, és Pál apostol innen írta a levelét, csak úgy, mint az efézusi levelet vagy a filippi levelet, tehát a Kolossé beliekhez írott levél is az úgynevezett fogsági levelek körébe tartozik. Így is fejeződik be a levél, hogy emlékezzetek meg az én bilincseimről. Pál apostol ezt a levelét diktálta, tehát ezért van a végső elköszönésben az, hogy a nevemet saját magam írom az én kezemmel. Pál apostolnak a szembetegsége akadályozta meg sokszor abban, hogy a leveleit a saját kezével írja, viszont az előírás természetszerűleg illesztette a levelek végére. Na hát hadd tegyem fel először a kérdés, hogy ki volt ennek a gyülekezetnek az alapítója, és az az ember, aki olyan sokat gondoskodott ezzel a gyülekezettel, és egy kis bepillantás most, hogy Pál apostolnak milyen segítő társai voltak. Ugye sokszor Pál apostol, mint egy hatalmas, nagy szellemóriás van előttünk, és hajlamosak vagyunk elfelejtkezni a mellette levő Titusról, Timóteusról, Sílásról. Én azt hiszem, hogy Epafrás is olyan személye a Bibliának, akit úgy nem szoktunk emlegetni. Viszont a levél 4. fejezet 12. és 13. versében az egyik legszebb leírás található arról, ami csak olvasható a Bibliában, hogy ki az az igaz segítőtárs, evangelizátor, egy gyülekezetnek a vezetője, aki valóban felelősséget érez egy közösségért. Mit jelent felelősséget érezni egy keresztény közösségért? Olvasnám ezt a 4. fejezet 12. és 13. verseit. Köszönt titeket Epafrás, mondja Pál a levél végén. Köszönt titeket Epafrás, aki ti közületek való, Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, akik Laodíciában és Hierápolisban vannak. Tehát milyen érdekes, hogy ez az Epafrás három nagy város keresztény közösségeinek volt a lelki, a szellemi vezetője. Azt mondja a Pál apostolról, hogy sokat fárad értetek. Tehát nagyon sok munkát végzett az itteni gyülekezetekért. De figyeljük meg, hogy a Bibliában mely munka a legnagyobb munka, mely munka a legmagasabbra tartott munka. Pál apostol azt mondja, hogy Epafrás, Krisztus szolgája, mindenkor tusakodik ti érettetek imádságaiban. Ez ugye egy Bibliát nem annyira ismerő embernek különösen hangzik, hogy a legnagyobb munka a Biblia szerint az imádság. Szóval az, hogy az emberi élet tele van problémákkal, kérdésekkel, egy keresztény közösség élete is sokszor tele van nagyon, nagyon végletes és veszélyes helyzetekkel. Ugye azt mondja Péter apostol is a gyülekezeteknek, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár ti körületek, és keresi, hogy kit ragadhasson el. Tehát az biztos, hogy a gonosznak a fő célpontja a hívő emberek és a hívő emberek közössége. És nagyon sok munkára van ahhoz szükség, hogy hívő emberek közössége fejlődjék, és az evangélium terjedjen. És ebben a munkában a legnagyobb munka az imádság. Amit érveléssel, beszéddel, tevékenységgel nem lehet elérni. Átláthatatlan nehézségek tornyosulnak keresztények előtt. Azaz, ha valaki kipróbálja ezt, és az igazán hívő keresztényeknek ezt ki kell próbálniuk, ott az imádság segít. Mit is mond Epafrásról, Pál apostol, mi az ima élete? Azt mondja, hogy tusakodás. Ezt a szót használja, hogy mindenkor tusakodik ti érettetek. Az imádság tulajdonképpen tusakodás. Az imádság az egy nagyon magasrendű küzdelem, amikor az ember Isten elé viszi azokat a bajokat, kérdéseket, amelyeket alig bír átlátni. És akkor az ember ott van, és az Isten szín előtt, elcsendesedésében és őszintén az Istenhez fordul, az Isten ígéreteit idézi fel. És mint egy belülről jönnek az ígéretek, amik a Szentírásból ismerhetők meg, jön az embernek az akkori állapota és vágyakozása is, és ez mindig feszültségből, mert mindig úgy néz ki, mintha az Isten ígéretei meghiúsulnának. Mintha az Isten ígéretei nem teljesülnének be. És mi emberek olyanok vagyunk, hogy ugye a nehézségeket hatalmasaknak látjuk. A jó dolgokról, az előmenetelről könnyen elfelejtkezünk. És ez egy belső küzdelmet, tusakodást jelent az imádság, amikor az ember megerősödik az Isten ígéreteinek a valóságában. Amikor az ember látja azt, hogy amit az Isten mond, amit az Isten ígér, ami az Isten törvénye szerint való, és ha aszerint járunk, az be fog teljesedni. Nem késik el az ígérettel az Úr, még hogyha sokan késedelmesnek is látják a dolgoknak az előre menetelét és befejeződését. Nem csak azt mondja a Pál apostol, hogy Epafrás tusakodik, hanem azt mondja, hogy mindenkor tusakodik. Itt olyan csodálatos jellemzése van itt a Kolossé levélben egy keresztény szolgálattevőnek, aminek minden szava fontos. Epafrás mindenkor tusakodik érettetek. Ugye a sorozatunkban láthattuk már az Efézusi levélnél főleg, aztán a Filippi levélnél, hogy mikor van szükség leginkább imádságra. Nem tudom, hogy visszaemlékezünk-e rá. Az Efézusi levél első fejezetéből azt tanultuk meg, hogy akkor, amikor nagyon jól mennek a dolgok, akkor kell nagyon vigyázni és nagyon ügyelni, és nagyon Istenhez járulni, hogy ezek a dolgok, amelyek jól mennek, ezek tényleg továbbra is fejlődhessenek, haladhassanak erőre. De aztán tessenek megfigyelni azt is, hogy nem csak azt mondja, hogy ő mindenkor imádkozik, sőt, tusakodik ti érettetek, hanem megmondja Pál apostol azt is, hogy Epafrás tulajdonképpen miért küzdött, miért imádkozott, miért tusakodott. hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Hát jó lenne, hogyha ezt látnánk magunk előtt, hogy imádkozni főképpen ezért lehet, hogy az Istennek minden akarata, amit az Isten eltervezett felőlünk, abban azt a sok akaratot, azt a sok tervet és szándékot mi felismerjük emberek, és megállhassunk ezekben tökéletesen és teljes meggyőződéssel. Tulajdonképpen miért imádkozott Epafrás? Hogy az Isten szándékai, az Isten tervei meghiúsulás nélkül tökéletesen beteljesüljenek hívő emberek életében. Én azt hiszem, hogy igen, ezért lehet imádkozni, és ez a legtökéletesebb imádság. Sokszor az emberek az imát azzal teszik egyenlővé, hát, hogy kérünk valamit, aztán ha meg lesz, ha nem lesz, meg nem lesz meg. De hát azért nagyon kérem, hát hogyha az Isten megkönyörül rajtam és megadja. És nagyon sok ember így nézi az imát, hogy itt vagyok én, itt van Isten, és hát most nekem valami nagyon kell, most valami nagyon szükséges. Milyen érdekes, hogy Pál apostol itt ezt ilyen kétirányú folyamatnak mondja, hogy Istennek mindig megvannak a jó terve és a jó akarata az emberrel. Mi az, ami szükséges a mi életünkben? Hogy ezt az akaratot fölismerjük, és megállhassunk tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Ég és föld, menny és föld így egyesül. És így lehet nagy dolgokat elérni az életben, hogyha az embert az élteti, hogy vajon mi az Isten akarata. És hogy én az Isten akaratával teljesen összhangba szeretném hozni az életemet, a gondolkodásomat és az életemet. Na hát, Epafrás ilyen jobb keze volt Pál apostolnak, aki nem ezért, vagy azért, vagy amazért imádkozott, nyilván biztos voltak ott is konkrét szükségletek, hogy más ne mondjak, ismerjük a történelemből, hogy éppen ebben az időben, amikor Pál a 60-as évek elején írja ezt a levelét, egy nagyon súlyos földrengés pusztított ezen a vidéken. Akik jártak a Jelenések könyve sorozatra, azok tudhatják, hogy volt ez a földrengés időszámításunk szerint 60-ban, mert ez a földrengés nem csak Kolossét döntötte romba, hanem Laodíceát is. Teljesen összedőlt mind a két város. De annyira gazdag városok voltak, ezek az úgynevezett frig városok, a Krőzus király kincsei városok, így nevezték őket az ókorban, hogy Néró császár, ugye, akiről tudjuk, hogy nem volt valami szép lélek, szóval Néró császár is megdöbbentette a hír a földrengésről, és fölajánlott egy iszonyatos nagy birodalmi költséget, hogy építsék újra a város. Hát romhalmaz lett az egész város. És Laodícea például ezt visszautasította. Annyira gazdagok voltak a laodíceák, hogy nekik nem kellett a közös kincstárból a pénz. Maguk felépítették, ugye posztókereskedelemmel foglalkoztak, szemgyógyító írt, tehát balzsamkészítéssel foglalkoztak, bizonyos ércek is voltak ott, a hévíz is gyógyító erejű volt, szóval nagyon gazdag városok voltak. De ez a földrengés azért megrázta az embereket. Sokan meghaltak, megnyílt a föld, ugye ezek a hegyvidékes, hát tudjuk, hogy mit jelent, ha pár héttel ezelőtti, vagy hónappal ezelőtti kaliforniai földrengéssel gondolunk, hogy micsoda pánik vett előtt az embereken. Hát itt is látjuk majd a levélből, hogy nagyon sok probléma például erre a földrengésre vezethető vissza, amiről az emberek kezdtek fantáziálni, vagy kezdtek éppen bizonyos vallási elképzeléseket szőni. No hát, ennyit szerettem volna mondani erről a bizonyos Epafrásról, és akkor rátérnék az előadásnak a második főpontjára, hogy tulajdonképpen Pál apostol miért írta ezt a levelet, és mi volt az a, milyen problémák ütötték fel a fejüket a kolossé gyülekezetben. Ezt, hogy milyen problémák ütötték fel a fejüket, főleg a második fejezetből tudjuk meg. Pál apostoltól megszoktuk, hogy rendkívül tapintatosan vezette a gondolatmenetét, tehát nem rögtön rátért a problémák, hogy azokat lássák nagynak az emberek, hanem ahogy majd az előadás későbbi részében idézem, Istenről beszél, Jézus Krisztusról, a megváltói áldozatról, a megszentelődésről, a keresztény életnek a folyásáról, ahogy az eddigi levelében is sok mindenben láttuk már ezt, de el van rejtve a levélben néhány olyan nagyon jellegzetes probléma, amelyet szeretnék most felolvasni, először a második fejezet 16. és 17. verséből. Ez így hangzik. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért vagy ivásért, avagy ünnep vagy újhold vagy szombatok dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság Krisztusé. Mi következik ebből a két versből? Az következik, hogy a kolossébeli keresztényeket heves támadás érte a zsidók részéről, vagy a zsidózó emberek részéről, akik azt tanították, hogy az új szövetségben az ószövetségi ünnepeket és az ünnepi rendtartáshoz kötődő ceremóniákat szintén meg kell tenni. Tehát nagyon világosan lássuk, hogy azt mondja a pálapostól, hogy senki titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, ünnep vagy újhold, és ugye itt az van a magyar Bibliában, hogy szombat dolgában, de szó szerint szombatok dolgában. Tudnék, ehhez azt kell csak ismerni nagyon egyszerűen, amit Mózes harmadik könyve 23. fejezete közöl számunkra, hogy ugye a zsidó nép életében az előző 1500 évben volt egy csodálatos ünnepi rendtartás. Ugye nagyon egyszerűen, de így vázoltam föl a táblára ezeket az ünnepeket. Ugye volt a húsvét ünnepe az első hó 14. napján, a zsengekéve meglóbálása 3 nappal később, a kovásztalan kenyerek ünnepe, ami 7 napig tartott. Aztán utána a 3. hó 6. napján volt a pünkösd ünnepe, vagy más néven a hetek ünnepe. Aztán jött egy nagy szünet a tavaszi ünnepek és az őszi ünnepek között, és elkezdődött a 7. hónap első napján a kürzengés ünnepe. Utána volt a 10. napján a nagyengesztelési nap, és a 7. hónap 15-től a 22. napjáig, tehát 7 napig volt az úgynevezett sátoros ünnep. Ez, ha összeszámoljuk, összesen 7 ünnep. Összesen 7 ünnep. És az ünnepek előtt, főleg, hogyha hosszúak voltak az ünnepek, de volt, amikor csak egynapos volt az ünnep, de nagy horderejű ünnep volt, és ugye ezek szabott napokra estek, tehát ez minden évben más napra esett, egyszer hétfő, egyszer kedd, egyszer szerda, csütörtök, stb. Mindig az ünnepek előtt sárga jellel jeleztem, hogy voltak úgynevezett felkészülési napok. Ugye gondolják meg, hogy itt 7 napos volt a Páska ünnep, és utána a kovásztalan kenyerek ünnepe, hát arra a családoknak fel kellett készülni. És ez 1500 évig rendtartás volt, noha maguk a zsidók is ritkán tartották meg, Ezékiás király idejében, Jósiás király idejében, látjuk, hogy az Ószövetségben kiváltképp megtartották. Akkor, amikor azonban eljött Jézus Krisztus, ez az egész ünnepi rendtartás és a ceremoniális rendszer, mivel Jézusra utalt, mikor eljött Jézus Krisztus és beteljesítette ezeket az ünnepeket, tulajdonképpen ezek az ünnepek árnyképei voltak a következendő dolgoknak, a valóság Krisztusi, amikor eljött Jézus Krisztus, ezek az ünnepek el kellett, hogy enyészenek. Ezt a keresztények megértették. Galáciában nem értették meg, ahol olvashattuk a Galata levél 4. fejezetében a 9. és 11. versek között, hogy ott is hasonló probléma volt, mint Kolosséban, hogy vissza akartak térni ezekhez az ünnepekhez, és ismét ünnepelni ezeket az ünnepeket. Tehát a Páska vagy Húsvét ünnepét, a Pünkösd ünnepét és a többit. És azt mondja Pál apostol, hogy ha titeket azzal vádolnak, mint keresztényeket, hogy ti nem tartjátok ezeket az ünnepeket, senki titeket meg ne ítéljen, nehogy lelkiismereti problémát szerezzen ez számotokra, mert nincs igazuk a vádlóknak, mert ezek csak árnyképei voltak a bekövetkezendőknek, a valóság Krisztusé. Krisztus eljött, és ezekre az ünnepekre nincs szükség. Kedves hallgatók, milyen megdöbbentő dolog, hogy ez a Kolossé levél, majd látjuk a többi bajokat is, egytől egyig olyan bajokat említ, amelyek később az egyház történetben állandósultak, mind a mai napig. Mind a mai napig olyan ünnepek vannak szokásban, és olyan ünnepeket tartanak keresztény ünnepeknek, amelyek nem keresztény ünnepek, ilyen például a húsvét ünnepe. A húsvét ünneplésére az égvilágon nincs szükség a Biblia szerint. A húsvét ünnepe, tehát a páskabárány levágásának is csodálatos rendtartás jött ehhez, ünnepe addig volt érvényben, ameddig Jézus el nem jött az igazi bárány, akit megöltek. Utána nincs értelme ünnepelni. Nem is ünnepelték a keresztények mind a második századig, amikor Róma püspöke egy bizonyos Viktor nevű püspök rendelte el, és kezdték a napokat is manipulálni, és végül is a Nisán 14. napjára, következő vasárnapra helyezték, és akkor rendkívül bonyolult csillagászati számítással hol tölte előtt, és utána egy ilyen mozgó ünnep lett 35 napon belül, március végétől április végéig, mint ahogy ma is ünnepli az úgynevezett keresztény világ, de erre nincs szükség ünnepelni. Vagy pünkösd ünnepe. Semmi értelme nincs. Mert akkor, amikor Jézus meghalt, harmadnapon feltámadt, és 7x7. napon, vagyis 50. napon kitöltetett a Szentlélek, és a nagy aratás beteljesedett, akkor ezek az ünnepek érvényüket veszítették. Pál apostol azt mondta a galatáknak, hát ti ünnepitek ezeket az ünnepeket. Azt mondja, hát ezek csak előteren és gyarló elemek voltak, de hát eljött Krisztus, és ti azt nem értitek, hogy most ezeknek az ünneplésére nincs szükség, hiába fáradoztam értetek. Tehát figyeljük meg, hogy például egy ilyen baj ütötte fel a fejét Kolosséban, hogy bizonyos zsidó emberek megjelentek ott abban a városban, illetve ezekben a városokban, és kezdték azt hirdetni, hogy igenis, aki keresztény akar lenni, annak ünnepelni kell ezt, meg azt, meg amazt, és ilyen rendtartás szerint, és vegyen bárányt, és vágja le, és akkor az egész család azt süsse meg, és akkor azt keserű füvekkel, kovásztalan kenyérrel, és a többi, és a többi. Tehát vissza akarták hozni az ószövetségi ünnepét, ceremoniális szertartást, amelynek már nem volt értelme és nem volt jelentősége, hiszen Jézus ezeket beteljesítette. Mi volt a második nagy probléma? A második fejezet 18. versét szeretném felolvasni. Ez így hangzik. Tehát második fejezet 18. verse. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tiszteletében, melyeket nem látott, olyanokat tudakozván, ok nélkül felfogalkodván az ő testének értelmével. Tehát figyeljük meg, hogy egy másik nagy tév irányzat az volt, hogy azt kezdték tanítani, szintén valószínűleg hát a zsidó vallásban megmaradt emberek, hogy az ember akkor vallásos, ha nagyon alázatos. Külsőleg ugye leginkább nagyon alázatos. Tiszteljen, minden tiszteljen, hogy a görög-római világban is ugye a bálványokat tisztelték, nem csak az Istent kell tisztelni, az angyalokat is tisztelni kell. Ők nem vették azt tekintetbe, hogy a Biblia hányszor és hányszor kimondja azt, hogy egyedül Isten méltó a teljes tiszteletre, és teremtmények tisztelete, angyalok tisztelete, szentek tisztelete, ilyesmi nincs a Bibliában. De ez nagyon vallásosnak látszott. Ugye nagyon, ahogy egy 20. századi tudós nevezte ezt a jellegzetességet, nagyon hierofanikusnak látszott. A hierofánia az annyit jelent, hogy az egész életet vallásosan kell nézni. És egy bizonyos jámborság, kegyesség, alázatoskodás. Ismerjük ezt, ha máshonnan nem a Tartüffből, mert ugye Európában ez egy nagyon nagy pályát futott be, hogy az a vallásos ember, aki nagyon alázatos. Ne gondolkodjon, ne legyen önálló véleménye, hajoljon meg a tekintély, a hatalom az egyházi méltóság előtt, és nagyon alázatos legyen a külszín szerint. Mit mond erre Pál apostol? Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban. Szóval így lekéstek az Isten országáról, így nem juttok el a mennybe. A pálma nem lesz a tiétek. Az embert az Isten úgy teremtette meg, hogy mindenki maga gondoljon végig mindent, maga döntsön, maga válasszon. És az alázat az a Biblia szerint nem egy külső dolog. A Biblia szerint az alázat az, amikor az ember belül tud meghajolni valamilyen igazság előtt. Amikor az ember az értelmével, a gondolkodásával tudja azt mondani, hogy igen, ez igazság. Nem az, amit én gondolok, hanem ez az igazság. A külső alázatoskodás az mindig nagyon nagy veszély. Mint a pestisest, úgy kerüljük az olyan embert és az olyan emberi magatartást, amely azt akarja nekünk sugallani, hogy külsőleg legyünk valami jámbor és alázatoskodó valakik. Na, óriási veszély van ebben. Mi volt a harmadik? A második fejezet 20. versétől olvasom. Ha meghalván Krisztussal, megszabadultatok-e világ elemi tanításaitól? Miért terhelitek magatokat, mintha e világban élők volnátok efféle rendelésekkel? Ne fogd meg se kóstold, még csak ne is illesd, amik mind a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve, az emberek parancsolatai és tanításai szerint. Tessenek megfigyelni, itt a magyar fordításban zárójelben van az, hogy amik mind a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve. Tehát itt nem az volt a veszély, amit sokan ebbe belelátnak, hogy az új szövetség az felfüggeszti az ószövetséget, és egy keresztény ember azt tehet és azt ihat, amit csak akar. Hát ez egy értelmetlen dolog. A Biblia szerint egy keresztény ember nem azt tehet és ihat, mert nagyon sok ital meg étel kifejezetten káros az egészségre. Ezért teszi hozzá Pál apostol, hogy amíg csak rendelve vannak a velük való élés által. Tehát mi volt ez a tévtanítás? Az volt, hogy bizonyos emberek azt hirdették, hogy bizonyos Isten által is megengedett dolgokat ne vegyetek magatokhoz. Például nem tudom én, borjúhúst, vagy szárnyasokat, vagy eféléket, mert ugye azt vették a fejükbe, hogy ezeknek a tapintása, illetve az elfogyasztása is beszennyezi az embert. Amiket Isten megengedett, mert nem a tisztátalan, hanem a tiszta állatok csoportjába sorolt. Ugye ez a bizonyos étkezési probléma több levélben is előfordul, az első korintusi levélben, a Galata levélben, de fogok majd vele foglalkozni az első Timóteusi levél 4. fejezeténél, ahol a legrészletesebb leírás van erről. Mi volt a következő probléma? A 2. fejezet 23. verse. Amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hízdalására valók. Vagyis már az első században megjelent az, amit itt a 2. pontnál is jeleztem, de itt lehet erről tulajdonképp részletesen beszélni, ami aztán később közszóvá is vált, vagyis az aszkézis. Ugye azt kezdték hirdetni bizonyos tanítók, a keresztény közösségeket hát össze-vissza kavarni akaró tanítók, hogy az az igazán vallásos ember, aki elvonul a világtól. Hát ez a világ, ez egy nagyon mocskos világ, nagyon csúf világ. Ebből ki kell vonulni. Ugye kezdődik már a 2. században lesz intézmény a remeteség. Ugye a remeteség. Aztán később kezdődik a szerzetességnek a kultusza. Minden évszázad hozzáadja ezt az előzőhöz. És azt mondja Pál apostol, hogy ti ne a magatok választotta Isten tiszteletet cselekedjétek. Hát hiszen Jézus Krisztus miért imádkozott éretetek a főpapi imájában? Jézus nem azért imádkozott, hogy atyám vedd ki őket a világból, hanem azért, hogy őrizd meg őket a gonosztól. A mi atyánkban is Jézus hogy tanított imádkozni, de szabadíts meg a gonosztól. Tehát a soha nem mondja a Szentírás, hogy egy keresztény embernek ki kell vonulni a világból. És aszkétának, remetének kell állnia. És milyen érdekes, hogy ez a vers különben az egész aszkézisre, meg kolostori életre, meg törvényekre nézve a legfontosabb bibliai utalás. Ez a Kolossé 2.23. melyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta isteni tiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében. Nagyon sok ember csodálja az aszkétákat, meg csodálja a szerzeteseket vagy apácákat. Mondván, hogy hát miről mondtak le, mire szentelték az életüket. Távol álljon tőlem, hogy igaz emberi elhatározásokat én becsméreljek. Pál apostol is egyedül volt, nem házasodott meg. Ha valaki ezt önként teszi, és azt mondja, hogy igen, az evangélium terjesztése szempontjából, igen, én egyedül maradok, mert máshogy nem tudom ezt a kérdést megoldani, akkor ez lehet. De intézményesíteni azt, hogy csak az léphet be, aki nem házasodik meg, vagy aki egyedül marad, vagy aki kivonul a világból, ez már bűn. És de tudjuk a történelemből, hogy hány és hány újabb bűnt hozott létre ez a bűnös eszme és elgondolás, ami bölcsességnek látszott a maga választotta Isten tiszteletben, alázatoskodásában, a test gyötrésében. Ugye hát egy ilyen oszlopos Simeonokról tetszettek talán hallani. 40 év mondjuk, 40 év, az kéz is. Míg tetve keszik meg az ember testét, és a többi ilyen szíriai szerzetesek, egyiptomi szerzetesek, aztán átjött ez a nyugati szerzetesé, a test gyötrése. Emlékezem, amikor a Margit legendát először olvastam, egyetemen el kellett olvasni. Hát az ember a borzalmak borzalmát élte át. Ez a szerencsétlen Árpádházi Margit, ugye, mert a 13. században ez már ugye, hát olyan volt, mint egy isteni rendelkezés, ez az egész test gyötrése, hogy micsoda öveket vett magára, micsoda szögeket mélyeztett a testébe, amikor aztán gennyeztek, meg felvérezték. És ő úgy gondolta, hogy ezzel ad elégtételt, és ezzel a bűneért, ezzel vezekel az Istenőt. Hát egy borzalmas. Nem kevésbé borzalmas, mondjuk a Gárdonyi feldolgozása, még inkább ugye az Isten rabjai, még inkább a Kodolányi Jánosnak a feldolgozása, a Boldog Margit. Hát, hogyha valaki nem olvass el a Margit legendát, de ezeket olvass el, az is, hogy mondjam, leszédül a székről, hogy mi minden történt itt. A test gyötrése. A test gyötrése, hogy no most akkor a testemet meggyötröm, megsanyargatom, mert hát a testben van az a sok rossz dolog. Kedves hallgatók, nehogy azt higgyék, hogy ez a középkorral elmúlt. Ma is ugyanúgy megvan. Az ember maga fogja magát, és tegye meg ezt, azt, amaszt, és jobb lesz. Itt ebben az épületben volt szerencsém beszélni, tehát a központi papi szemináriumban, amikor első éves egyetemista lettem és feljöttem vidékről, úgy gondolkoztam, hogy Budapesten biztos itt az igazi kereszténységet tanítják az embereknek. Én kis vidéki városban nőttem fel, mint később kiderült, hogy kereszténységnek sok íra hangva nem volt, akkor az ember úgy érezte, hogy igen, de amikor felkerült Budapesten át, eljövök egy igazi nagy professzorhoz, és választ kérek az én életem nagy kérdéseire. Be is állítottam ide a második emeletre, fogadott egy nagy professzor, aki elővette egy ekkora A4-es papírlapot, letette az asztalra, azt mondja, kedves fiatalember, meghallgattam, amit mondott, most figyeljen rám, fogja a ceruzát, azt mondja, ez a test, azt mondja, ez rossz és érzéki, ez a bűnök forrása. Mondom, úgy tetszik gondolni, hogy bárcsak ne lenne testünk. Igen, hát azt mondja, rossz. Szóval ez a test, ez rossz. Itt jön a kísértés, itt jön a kísértés, itt jön, és mi mindig elbukunk, ez rossz. Tehát a testet le kell győzni. Kedves fiatalember, a legjobban akkor teszi, hogyha szerzetesnek megy, de hogyha nem tud szerzetesnek menni, legalább papnak menjen, hát hogyha annak se tud menni, akkor nagyon nehéz lesz az üdvössége. Mert állandóan kísérteni fogja a testét. És kezembe nyomta Ágoston vallomásét és egyéb más hitbuzgalmi műveket, és fél óra után távozhattam ezzel a nagy bölcsességgel, hogy most aztán kezdjek valamihez. Itt van benne a Szentírásban. A test gyötrése. De ezután jön a még megdöbbentőbb dolog, hogy miért nincs ebben semmi becsülni való. Tessenek megnézni, hogy nincs bennük semmi becsülni való. Ezzel folytatódik. Aszkézis, remeteség, öngyötrés, magunk választotta Isten tiszteletek, azt mondja, nincs bennük semmi becsülni valók. De miért? Hát nagyon szigorú kijelentés, semmire nem lehet becsülni ezt a felfogást. Nincs ebben semmi becsülni való. Mivel hogy, itt magyarázza, mivel hogy a test hízlalására valók. Mit jelent ez, hogy a test híz? Testemet gyötröm, és közben a testemet hízlalom? Ugye a Bibliában a test szónak átvitt értelme is van, a test a megromlott emberi természetet jelenti. Pál apostol itt egy döbbenetes mély dologra világít rá, miközben az emberek évszázadokon, évezredeken keresztül gyötörték magukat. Le akarták győzni a testüket. Ők akartak lenni ugye a minta keresztények. A közben mi emelkedett bennük, mi hízlalódott bennük? A büszkeség. A büszkeség, hogy ez aztán a vallás. Ez aztán a komoly vallás. Aki már ide elmegy és ide belép és ezt megteszi, az már komolyan gondolja a vallást. És ez a rejtett belső büszkeség, ami hízlalja az embert, hogy most én milyen nagy vagyok, hogy én erre vagyok képes. Ugye mind a mai napig ezért találkozunk ezzel a rémületes jelenséggel, hogy a vallásokban és a vallásos emberek közösségében olyan sok az iszonyatosan büszke, elbizakodott, fennhéjázó, magát másoknál mindenféle összehasonlításban jobbnak tartó ember. Mert hát hiszen én ezt teszem. Mit mond itt Pál apostol? Azt mondja, hogy ne látszon előttünk bölcsességnek az alázatoskodás, a testgyötrése, a magunk választotta Isten tisztelet. Tehát nem ima, hát nehogy ezt gondoljuk, hogy Isten mi ránk bízta azt, hogy őt hogy tiszteljük. Isten azt leíratta a Szentírásból, hogy ő kicsoda, és ő milyen tiszteletet fogad el. Mert ezekben nincs semmi becsülni való, mivel a test hízlalására valók. Érdemes megegyezni ezt a verset és ezt a gondolatmenetet, mert tulajdonképpen az egész európai kereszténységnek közel 2000 esztendejében egy bizonyos vonulatot minősít. És talán többre nem is térek ki ezzel kapcsolatban. De kedves hallgatók, amikor elmondja ezeket Pál apostol, ugye érezzük, hogy ezek olyan nagyon rövid közbeékelések, mert tulajdonképpen a Kolossé levélnek a fő tartalma az, hogy Isten aki biztosat tud mondani az életünkről. Isten, aki megmondja nekünk, hogy mi az igaz istentisztelet. Isten, akiben minden megvan, ami a mi üdvösségünkre való, de Istennek Krisztusában létezik a teljesség. Ebben a levélben fordul elő ez a szép görög szó, amit érdemes megjegyezni, ez a pléróma szó. Ez annyit jelent, hogy teljesség. Hogy Jézus, amikor eljött erre a földre, Istenről teljesen mindent megmutatott. Nem úgy van az, ahogy ma is sokan gondolják az emberek, hogy hát Krisztus egy-két erkölcsi alapelvet megmutatott, milyen szép, milyen jó, a többit azért nekünk kell most kigondolnunk, hogy hogyan is éljünk. Azt mondja Pál apostol, hogy hálát adok az Istennek. Mindjárt felolvasom ezt a gyönyörű himnikus részt az első fejezet 12. versétől. Hálát adok azért az Istennek. Mert ő, amikor elküldte Jézus Krisztust, Jézusnak minden tanításában, minden mozdulatában a teljesség volt meg. Tehát valóban, aki Jézus Krisztusra tekint, az nem fogja gyötörni magát, nem fog alázatoskodni, nem fog maga választotta Isten tiszteletekbe merülni, nem fog oktalan törvényekkel bíbelődni, nem lesz aszkéta, nem érzi lelkifurdalásnak az, hogy nem tartja a régi ceremoniális ünnepeket. Miért? Mert Isten mindent kinyilatkoztatott Krisztusban, ő benne van a teljesség. Hadd olvassam ezt a szép himnikus részt, tehát az első fejezet 12. versétől egészen a 23-ig. Jeleztem itt a táblán, hogy a Filippi levél második fejezetében olvastunk ehhez hasonló, magasan szárnyaló költői részt. Hálákat adok az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szeretett fiának országába, akiben van a mi váltságunk az ő vére által bűneinknek bocsánata, aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és őre áll nézve teremtettek. Figyeljünk, ez Krisztusról mondja. Krisztus volt a teremtő, Krisztus által teremtett az Atya, ő általa és őre áll nézve jött létre minden. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Krisztusról ilyeneket mond, hogy ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Krisztusban van a teljesség, az Atya adta neki a teljességet, hogy számunkra egy teljes egész kerek világ bontakozzék ki arról, ahova mi vágyunk egy szereteten és igazságon alapuló világba. És ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első, mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség. Itt van ez a pléróma, ez az egész teljesség. És hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Titeket is, kik hajdan elidegenültetek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket ő maga elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, melyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt, melynek lettem én Pál szolgájává. Ugye érezzük, hogy ez ugyan egy szuszra, egy ilyen hatalmas költői szárnyalás, ez nem akármilyen beszéd, ez Pál apostolnak az érvelő logikai gondolatmenetei között. Kedves hallgatók, hadd emeljem itt ki a következőket. Pál apostol erősíti meg azt a hatalmas tanítást, ami sajnos mind a mai napig vagy ismeretlen, vagy rettenetesen sok ellenkezőre talál, hogy Krisztus teremtő Isten. Krisztus teremtő Isten. Ugye a középkori kereszténység ezt így hirdet, hogy az Atya volt a teremtő, ő létrehozott mindent, aztán lejött a Fiú az Atya képviseletében, ő meg helyrehozott mindent. A Biblia ezzel szemben ezt tanítja, Jézus Krisztus által teremtett az Atya, és a mi teremtőnk, akinek a kezéből mi kikerültünk, meg az egész világ, meg az egész világ mindenségi került, sőt itt beszél mennyei uraságokról, fejedelemségekről, ki tudja mennyi értelmes világ van még itt az egész világegyetemben, hogy ezt a Biblia nem zárja ki, hogy lenne, ezt már többször említettem önöknek. Tehát Jézus Krisztus hozott létre mindent. Így mondja ki ezt a zsidókhoz írt levél első fejezetének az első két verse, hogy Jézus a világokat teremtette, többes számot is, világokat teremtett. Így mondja ki ezt a János evangéliuma első fejezet, első három verse, hogy minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És ez a hatalmas bölcsességű intelligencia, ez a hatalmas erejű Isten Jézus Krisztus, ez a hatalmas erejű Isten jött el, hogy a vére által, az áldozata által, a teremtményeit visszavezesse a teremtő atyához és önmagához. És Pál apostol ezt fejtegeti ebben a csodálatos himnikus részben, hogy micsoda hatalmas dolog. Sokszor úgy érezzük, hogy felfoghatatlan dolog. Ugye ebben a levélben jelentkezik a misztérion szó bizonyos jelleggel, inkább, mint Pál más leveleiben. Ugye ezt így szokták lefordítani, hogy titok. Titok. Tudnunk kell azt azon, hogy a Bibliában a titok az nem annyit jelent, hogy valami homályos. Sokszor említi Pál apostol, hogy világosság. Sokszor említi azt, hogy ő áthozott titeket a világosság a sötétség birodalmából a világosság birodalmába. A Biblia a misztérionon, vagy a titkon azt érti, hogy valami nagyon világos, valami nagyon egyértelmű, csak a mélysége olyan hatalmas, hogy nem tudjuk az egészet megragadni. Például, a Biblia szerint a szeretet az egy misztérion. Az egy titok. De ez azért, mert a szeretet értelmetlen? Vagy homályos? Nem. A szeretet az vakít, a szeretet az nyilvánvaló dolog. Csak olyan hatalmas dolog az igazi szeretet, hogy nem tudjuk az egészet megragadni értelmileg és felfogásban. Hát hadd mondjam el egy másik tapasztalatomat is. Akkor harmadévesek voltunk, akkor szintén átjártunk ebbe az épületbe. Igaz ugyan, hogy akkor a Kapus bácsi írta a strigulákat, és ment a jelentés még a 70-es években, de azért átjártunk. Ugye a leghíresebb professzor itt Nyíri Tamás volt, és ő tartott itt előadásokat, akkor a civilekkel is a terem tele lett. De egy valami, hol a csodálnivaló szép előadásokat tartott, egy valamit nem tudtunk mi civilek elfogadni. Amikor ő Isten szeretetéről beszélt, mindig azt mondta, és ezt meg is írta ebben a könyvében, akinek megvan, vagy be tudja szerezni, Nyíri Tamás, ki ez az ember, című kis könyve Jézus Krisztusról szól, azt írja, hogy Istennek olyan értelmet, olyan fölfoghatatlan a szeretete, hogy ez már értelmetlen és bolond szeretet. Hogy tudja szeretni az embert? Ilyen embereket. Ő a hatalmas Isten, hogy tudja szeretni ezeket a csetlőbottó, ezeket a minden gonoszságba belehúzó embereket, hogy lehet ezeket szeretni? Hát akkor kerestem rá a megoldást, hogy azért Isten szeretetére azt mondani, hogy bolond. Vagy Isten szeretetére azt mondani, hogy eszeveszett, vagy értelmetlen, ez nem megfelelő. Hát itt találtam meg aztán a Kolossi levélben és Pál apostol leveleiben, aki a leveleiben az igazságot, a szeretetet, a hitet, azt mindig együtt említi. A szeretet misztérium, a hit is misztérium, az igazság is misztérium, de nem annyit jelent ez, hogy homályos vagy megfoghatatlan, nagyon is jól megfogható. Csak az emberi értelem számára ennek a teljes gazdagsága, a teljes nagysága, a teljes súlya, ez az, ami itt ezen a földön még nem megközelíthető. Valahogy szeretném ezt szemléltetni önökkel, és mivel tud az ember legjobban szemléltetni, most ugye művészi alkotásokat nincs miről levetíteni, hát egy zenével szeretném önökkel ezt értelmezni. Johann Sebastian Bach műveinek a 668. darabja egy 5 perces orgonadarab. A trónod elé járulok, Uram. A trónod elé járulok, Uram. Figyeljük meg ebben az orgona műben a tisztaságot, a világosságot, a halk és a megfontolt ütemekben azt a bizonyosságot, hogy Isten létezik, és Isten a tisztaságnak, a szeretetnek, a hitnek az Istene. A trónod elé járulok, Uram. De a zene érzékelteti, hogy az ember természetesen el kell, hogy halkuljon, nem tud mindent megfogni, ebből a tisztaságból és ebből a szeretetből. Ilyen értelemben titok és misztérium. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy a Bibliában a titok és a misztérium az nem homály és nem köd, az ragyogó világosság. Csak mi annyira elvakultak vagyunk, és annyira nem szoktunk hozzá a világossághoz, a földi életünkben és a bűn megkötözte természetünkben, hogy a teljes világosságot itt a földi életben nem tudjuk befogadni. Egy példa erre, hogy mit is jelent ezt kifejezni. Nagyobb a csönd, mint a zene, és az az igazi zene. Rátérnék a harmadik fejezetre, amiben Pál apostol gyakorlati kifejtését adja annak, hogy mit jelent a plérómára, Krisztusra tekinteni, milyen az az elrejtett élet. Ez is egy kulcsfogalom a Bibliában, már az Ószövetségben is előfordul, főleg példabeszédek könyvében, de itt értjük meg Pál apostol Kolossé-beli levelében, hogy mit jelent ez, hogy elrejtett élet. Olvasom a 3. fejezet 1. versétől. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókra törekedjetek, és ne a földiekre. Ugye helyesbített fordításban olvastam. Az odafelvalókra törekedjetek, és ne a földiekre, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal, az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ő vele együtt megjelentek dicsőségben. Megállok egy kicsit, szünetet tartok, mert olyan csodálatos ez a gondolatmenet. Azt látjuk ebből a gondolatmenetből, hogy a kora keresztények számára a keresség az egy fordulópont volt az életben, az egy vízválasztó volt. Ugye a római levél 6. fejezetében láttuk már, hogy a keresség az tulajdonképpen az meghalás a régi énnek, lemerülés a vízbe, és ugye ez az alámerítéssel való felnőtt keresség és feltámadás egy új életre. És ez szinte minden páli levélben benne volt, de most ebben nézzük csak, azt mondja, annak okáért feltámadtatok a Krisztussal. Mi van ebben benne? Meghaltam a régi énnek, a természetem vezetésének, és én Krisztussal együtt feltámadok, és egy új életben szeretnék járni. Szóval az őskeresztények számára ez, hogy aki eljutott Krisztusig, és Krisztussal a szövetségét megpecsételte és megkeresztelkedett, ez egy olyan vízválasztó volt, és ez egy olyan komoly, hatalmas határkő volt, aminek a jelentőségét nem tudjuk kellőképpen érzékeltetni, mert aztán azután a középkorban ez is összemosódott, mindenki, aki a Római Birodalomba beleszületett, azt megkeresztelték, az keresztény lett, ugye csecsemőkorban megkeresztelték, tehát a világon minden nehéz volt, de egy valami nagyon könnyű volt kereszténynek lenni. Csak a világra kellett születni, leöntötték a homlokát a gyermeknek, és az keresztény lett. Persze utána később az egyházi ideológia kitalálta ugye az első áldozást, kitalálta ugye a bérmálást, aztán ugyanezt protestáns változatban kitalálták ugye a konfirmációt, más egyebeket. Na tehát ezek ugyanolyan maga választotta Isten tiszteletek. Az Isten azt mondja a Szentírás bizonyos fejezetein keresztül, hogy van egy meghalás és van egy feltámadás. Van egy régi én eltemetése és feltámadás Krisztussal együtt. Az odafelvalókra törekedjetek, ne a földiekre. Mások lesznek az ember vágyai és törekvései. Más lát az ember mag előtt célként. Nem mulandó, értelmetlen dolgokkal foglalkozik az ember, örök, biztos, tökéletes dolgokkal. Mert meghaltatok. Ugye mi az, hogy mert meghaltatok? Ugye megint a keresés. Meghalni a régi énnek. Feltámadni egy új életre Krisztussal. Mert meghaltatok. És a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Micsoda hasonlat ez? Aki meghalt a rossznak, és Krisztussal akar élni, az Krisztus magához fogadja. És Krisztussal együtt van elrejtve az ember az Istenben. Az Isten nekünk soha nem adhatna örök életet, ha egyedül állnánk ő előtte. Tele van a múltunk terheléssel. Tele van a bűnünk, tele van az életünk szennyfoltokkal. Ha egy valaki magához fogad, és a maga tökéletességébe befogad, hitáltal, nekünk tulajdonítva azt, mert hiszünk ő benne, azt a tökéletességet, amit ő elért, és adva az erőt, hogy valóban törekedjünk erre a tökéletességre, és itt a tökéletességről is lesz majd egy hatalmas vers, a 3. fejezet 14. verse, ami a tökéletesség kötelét, hogy amivel az Isten felfelé tudja húzni az embert a rosszból, a tökéletesség kötelének nevezi a szeretetet. Az egyik leghíresebb bibliai meghatározás a szeretetről, hogy a szeretet a tökéletesség kötele. Jézus, akinek a plérómájában, a földi egész életében, minden mozzanatában a szeretet olvasható le. Az az ember, aki komolyan veszi a Jézus követést, aki komolyan Jézushoz akar hasonlítani, az Krisztus elrejti magában. és annak az embernek tulajdonítja a maga tiszta, igaz életét. És az Istenben így lehet az ember tökéletes. A kifejezés tehát, mert meghaltatok és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Nyugodtan mondhatnánk, hogy a keresztény élet elrejtett élet. Nem keresztény élet az, aki mindig Istenről beszél például. Aki állandóan mondja, hogy az Úr, meg Jézus Krisztus, meg megszabadított, meg hálát rebegek, és alleluja, meg hozsanna. Ugye ismerjük a mostani magyarországi jelenségekből is, hogy állandóan úgy külsőleg beszélni. Az igazi keresztény élet az egy elrejtett élet. A keresztény élete nem annyira a szavakban, mint a lelkületben, a hozzáállásban, a segítőkészségben, a dolgok megoldásában, a szeretetben. Tehát ilyenekben nyilatkozik meg. Krisztussal együtt el van rejtve Istenben. Krisztus is mondta azt a földi szolgálata során, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. A keresztény élet az elsősorban egy belső lelkülettől áthatott jó cselekvés, jóság, irgalmasság, jó hozzáállás a dolgokhoz és minden emberhez. És akkor az a keresztény ember el van rejtve Krisztusban. A példabeszédek könyvében van egy csodálatos igevers, ami enélkül például nem érthető meg, hogy mi az, hogy elrejtettség. Ez így hangzik, az okos meglátja a bajt, de elrejti magát. A bolondok neki mennek és kárát vallják. Ez a két emberi magatartás van. A bolond magatartás, ami mindig ütközik, neki megy és kárát vallja. Az elrejtett magatartás, amikor az ember látja a bajokat, nem kendőzi be a szemét, meglátja a bajt, de elrejti magát Krisztussal együtt az Istenben. Olvastam az egyik nagyon szép keresztény stílusú szemléletű könyvben, hogy ez olyan tényleg, mint a cédrus. A csontvári kiállításon gondoltam ugye a cédrusoknál erre. A cédrus micsoda rossz körülmények között él? Hát mi most annyira ezt nem tudjuk, mert nem ott élünk, ahol a cédrus él, de mondjuk a cédrus miféle talajt mondhat magáénak, nem olyat, mint az almafák itt nálunk, vagy a gyümölcsfák. A cédrus mélyre belereszti a gyökereit a földbe. El van rejtve, a lényeg el van rejtve ennek a fának. Miért tud olyan erősen állni, meg azok a csontvári mért festett cédrusokat, amik tényleg a magányos ember, ahogy ő lát, a magányos ember, vagy a kiválasztott ember, vagy az egyedül való ember jelképei a csontvári vásznak, ugye a cédrusok. Na de ki tud önmaga lenni, ki tudja a küldetését beteljesíteni, ki tudja a hivatását, a pályáját megfutni, aki mélyre ereszti a gyökereit. Mélyre ereszti a gyökereit, a lelki, a szellemi, a gondolkozásbeli gyökereit. És milyen érdekes, hogy állott erősen az a cédrus. Senkinek nem jut eszébe, hogy miért tud ez ilyen erősen állni. A láthatatlan rész miatt, ami nem látható. Nem akarok itt tényleg olcsó hasonlatokat hozni, de valóban a Szent Exüperinek a kis hercegért, meg más dolgaiért is sokan rajonganak. Én nem azt mondom, hogy ez a világirodalom legnagyobb alkotása, de sok szép megfogás van benne. Nem is volt különösképpen nagy író, de sok szép megfogás van benne. Ami a lényeg, az az ember szem számára láthatatlan. Ez egy nagyon igaz mondás. Hogy éppen a kis hercegben van, vagy nem másban, ez egy más kérdés. Ami a lényeg, az emberi szem számára láthatatlan. Mert az az ember, akinek az élete el van rejtve a Krisztusban, az hogyan láttatja ezt? Úgy, hogy a nehézségekben nem fordul vissza, úgy, hogy a csalódásokban nem veszíti el a hitét, úgy, hogy az élet nyomorúságaiban nem töri meg, ahogy a cédrus sem töri meg a vihar, az a gyökérzetének köszönhető. Nagyon szépnek találom azt a középkori szimbólumvilágot, hogy a Krisztusba begyökerezett embert úgy ábrázolták középkori metszetekben, lehet ezt látni, nagyon ritka ez az arbor inversa ábrázolás, hogy a Krisztusban élő embert azt a mennyből, mennybe kapaszkodott gyökér és a föld felé hajló lombkorona, tehát fordított fa, arbor inversa. Így ábrázolták, hogy azok az igazi keresztények, akik a mennybe, Krisztusba gyökereznek, és lefelé van a lombkoronájuk, aminek mások örülhetnek a gyümölcsöknek. Nagyon érdekes, szép, jelképes ábrázolás, de így van, ez az elrejtett élet. Na most nézzük meg, hogy hogy azt mondja ezután Pál apostol, mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben, mikor a Krisztus, ami életünk megjelen, akkor majd ti is ővel együtt megjelentek dicsőségben. Nagyon érdekes ez a gondolatmenet is, hogy az igaz emberekről mikor derül ki, hogy tényleg ők Krisztusban voltak? Csak az ítéletkor. Itt a Földön embereket dicsérgetni, vagy igazzá tenni fölösleges és haszontalan dolog. Megint csak egy könyvidézetre hadd hivatkozzam, ami így szól, vádolni és dicsérgetni egyazon veszély és egyazon hiba. Amennyire rossz vádolni embereket és károsztatni, ugyanúgy rossz dicsérgetni embereket. Az, hogy ki élt Krisztusi életet, az mikor fog megjelenni? Krisztussal együtt akkor, amikor Krisztus megjelenik. Akkor dőlnek el a dolgok. Addig függőben van minden. Valaki azt mondta, és ez nagyon megegyeztem, hogy Krisztus második eljövetelekor nagy meglepetések lesznek. Hogy kik fognak föltámadni az örök életre, akiknek az életük elrejtett élet volt Krisztusban, és sok vallásos, vagy ájtatoskodó, vagy magát hívőnek nevező ember nem lesz ott. Nem lesz ott. Akkor jelenik meg az emberi élet igazsága, amikor Krisztus elhozza az ítéletben az igazságát. De Pál apostol ezzel le is zárja ezt a részét a gondolatmenetnek, és rátér arra, hogy most hogyan tudjuk elérni mi ezt az elrejtett életet. Elrejtett életre törekedjünk. Ne külsődleges életre, ne hivalkodó, ne külszíni vallásosságra. Egy Krisztussal az Istenben elrejtett életre törekedjünk. Az első dolog, amit kell tenni, mondja az ötödik verstől. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Figyeljük meg, nem azt mondja Pál apostol, hogy aszkétának kell lenni, meg nem azt mondja, hogy gyötörni kell a testet. Többet mond, meg kell ölni a testet. Nyilván ez átvitt értelemben értendő, nem öngyilkosságra bíztat. Azt mondja, meg kell öldökölni, vagyis a Krisztussal együtt járni annyit jelent, hogy én mindig Krisztushoz hasonlítom magam, és amikor látom, hogy bennem valami olyasmi van, ami Krisztushoz méltatlan, azt nem lehet eltűrni, azt meg kell öldökölni. Nem lehet alkut kötni a jó és a rossz között. Nem lehet kétszínű, felemás keresztény életet élni. Hogyha valamiről látom világosan, hogy tisztátalanság, gonosz kívánság, fösvénység, ugye, mert valaki azt mondja, hogy bujaság, paráznaság, hát rám ez nem vonatkozik. De itt van a felsorolásban az, hogy a fösvénység, ami bálványimádás. És hány dolgot kell az embernek megöldökölni, mert ha az ember nem öldökli meg, akkor nem fogják a gyökerek táplálni, mert akkor nem Krisztustól kapja az életerőt, hanem az emberi dolgoktól, az emberi ambícióktól és az emberi kívánságoktól. Mi a második dolog? Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkőztétek amaz óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Vagyis megöldöklés, levetkezés, elhányni magunktól szokásokat, beidegződéseket, mint harag, fölgerjedés, gyalázatos beszéd, elhányni. A harmadik dolog pedig, hogy amikor valamit már levetkőztetek, elhánytatok, akkor viszont felöltözni amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette az. Új ember, de az új embernek mihez kell hasonlítani? A mindig Krisztushoz. Tehát az elrejtettségnek a fokozata, ez egy kemény küzdelem az ember életében, de itt számíthat Jézus Krisztus segítségére és a legteljesebb egyetértésére. És miután Pál apostol ezt kifejti, együttemben tér rá az utolsó pontunk, ez az előadás utolsó pontja, a gyakorlati tanításokra. Ezekben a városokban is családok éltek, a keresztény közösségek családokból épültek fel, és ahogy az Efézusi levélnél is láttuk, itt a családok számára, a férj, feleség, gyerekek számára a tanácsokat, és természetesen aztán más kijelentéseket is tesz. Nagyon röviden szeretnék néhány dolgot kiszemelgetni ebből. Harmadik fejezet, 19. vers. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserükedőek. Kedves hallgatók, ezt a házasságra nézve az egyik legalapvetőbb igehelynek tartom. Unos-untalan terjesztem is az országban. Hogy mikor kezd megromlani egy házasság? Nem akkor, amikor már durva szavak jönnek, vagy amikor nyilvánvaló elhidegülés látszik a házasfeleken, hanem akkor, hogyha az egyik keserű kedvet ápol a másikkal szemben magában. Azt mondja, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek iránduk keserükedőek. Beszél majd Pál apostol a zsidókhoz írt levélben arról, hogy a keserűség micsoda iszonyatos, alattomos baj. Azt mondja, a keserűség gyökere felnövekedvén elfolyt és legyőz jó tulajdonságokat is. Nagyon felelős az ember a belső világáért, és a keserűséget, a belső keser, nem tudok más szót mondani, tényleg ezt mindenki tudja és érzi, mit jelent az a belső keserűség. Amikor az ember lelke olyan, mint az epe, bármilyen gondolat jön bele, az ha kifakasztja, akkor csak keserűséget ont magából. És sokszor a házasfeleknél is ez van, hogy belül elkezdik méregetni egymást, hogy most már ezért nem jó, meg azért nem jó, meg ezt mondja, meg az elegem van belőle, ugye ez csak úgy belül. Aztán később majd, amikor ez kijön, főleg, hogyha a zsilip felszakad, akkor aztán válogatás nélküli szavakban és cselekedetekben rombolja szét az egész házasságot. Nézzük a másik gyakorlati kijelentést a harmadik fejezet 21. versétől. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Ugye ide írtam az Efézusi Levél 6. fejezet 4. versét, ugye, ami a bibliai nevelés eszmény alapverse. De mennyire fontos ez is, hogy lehet például az életben elvenni a távlatot és az életkedvet a gyerekektől. Állandóan a bosszantással, nyaggatással, számonkérés, ugratás. Szóval kétségbe lehet taszítani fiatalokat, meg gyerekeket azzal, hogy a felnőttek így és így viselkednek velük. Volt egy nagyon kedves barátom, aki azt mondta, hogy szerinte a világban lévő nevelés az nem más, mint az idősebb emberek terrorja azokkal szemben, akik merészkedtek fiatalabbnak lenni, mint ők. Ebben nagyon sok igazság van. Az, hogy valaki 30 vagy 40 vagy 50 éves, egy bizonyos fölényt adhat az embernek, egy káros fölényt, és ezzel bosszantja a fiatalokat, és tönkreteti az életüket, a kétségbeesés felé sodorhatja őket. Harmadik fejezet, 22. verse. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. Kedves hallgatók, erről egy külön előadás lesz majd, mert Pál apostol ezt egy külön levélben is megörökítette, hogy miért nem prédikált a kereszténység a rabszolgatartás ellen. És miért mondja azt a kereszténység, hogy ne lázadozzatok, forradalmat ne szítsatok, felkelésbe se vegyetek részt. Sőt, azt mondja a szolgáknak, hogy a ti tesz szerint való uratoknak úgy szolgáljatok, hogy nem a szemnek szolgálván. Tehát ne úgy tessék, lássék külsőleg, hogy most ő a rabszolgatartó, én vagyok a rabszolga. Ez a levél Pál apostol levelei közül a Filemonhoz írott levél lesz. Különben ugyanebből a fogságából írta Pál apostol. Filemon egy rabszolgatartó ember volt, de megtért, keresztény lett, és közben egy elszökött rabszolgáját Onézimus küldte Rómából vissza hozzá Pál apostol, kegyelmet és megértést kérve a rabszolgatartótól, hogy a rabszolga elment tőle. Mind a kettő keresztény lett, Filemon is a rabszolgatartó, Onézimus is a rabszolga, és majd meglátjuk a Filemonhoz írott levélben, milyen csodálatosan bontakozik ki az, hogy az életben ne a társadalmi viszonyokra nézzünk elsősorban. Csak zárójelbe, és csak úgy a súgás hangfokán hadd mondjam önöknek, tulajdonképpen minden társadalmi rendszer rabszolgatartó rendszer. Minden társadalmi rendszer rabszolgatartó rendszer. Csak hogy az egyik a születés alapján van, a másik az ősiség alapján van, a harmadik a pénz alapján van. Mindig a világ történelmében vannak elnyomók, iszonyatosan elnyomók, és van egy nagyon nagy réteg, elnyomott réteg. Tehát, ha akarjuk, az egész világ történelme a rabszolgaság történelme. Társadalmi szempontból. Erkölcsi szempontból meg totálisan az, mert a bűn rabszolgaságának az igája van az embereken. Tehát ezért Pál apostol mindig azt tudatosította, és mondom, hogy ezt már egy külön előadásban fejtegetjük, hogy a társadalmi, a keresztény ember és a társadalmi egyenlőtlenségek, erről mit ír a Szentírás? De ez ebből a levélből is kicsendül. 3. fejezet, 23. verse. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Ez bizonyos szempontból az egész Biblia legnagyobb versének tartom. Végül is nézzék, itt élünk a Földön néhány évtizedig. A nagy kérdés az, hogy ki az, aki lélek szerint él, és aki adni akar. Ki az, aki önmagát adja őszintén, segítőkészen. És ki az, aki az emberek szemének akar szolgálni. Ez is egy nagy különbség, nem? Vannak emberek, akik önmagukat akarják adni, a lelkiismeretüket, a meggyőződésüket, a hitüket, iszonyú sok bajuk van aztán a világban, de akkor sem adják ezt fel. Más emberek viszont a szemnek akarnak szolgálni. A szemnek akarnak szolgálni. És Pál apostol itt ezt mondja, és valamit csak tesztek, bármit, amit tesztek a földi életetekben, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Nem tudom, hogy hányunknak jut ez eszünkbe, hogy amikor teszünk valamit, akkor nehogy már az csúszson bele az ember, hogy mit szólnak hozzá a többiek. Most nagyra fognak tartani? Most jól fogok állni az emberek előtt? Most becsülni fognak ezért az emberek? Oda van minden erkölcs az ilyen gondolkodással. Ha valamit tesztek, akkor ne a szemnek, meg ne az embereknek tegyétek, hanem lélekből, és minthogyha az Istennek tennétek. Nem tudom kifejezni, hogy milyen súlyos és nagy kijelentés ez. Aztán befejezésül még két gyakorlati tanács a 4. fejezet 6. versében. A ti beszédetek mindenkor kellemes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek megfelelnetek. Ezt is a Biblia egyik legnagyobb versének tartom. Olyan szempontból, hogy egy keresztény ember nek milyen legyen az Istenről, vagy Krisztusról, vagy a Bibliáról való bizonyságtevése, mindig vonzó kell, hogy legyen. Nem lehet keresztény beszédnek tartani a nagy dörgedelmet, nem lehet annak tartani, amikor lehordják az embereket, nem lehet annak tartani, hogy mert az emberek vallástalanok, meg istentelenek, ez nem keresztény beszéd. Lehet, hogy ez egyházi beszéd, lehet, hogy az egyházak nagyon szépnek tartják, hogy úgy jó vaskosan beolvasni, úgyhogy ateista társadalom. Istentelen emberek, liberális, gonosz, bolsevista, stb. Ez aztán nagyon, ez dől. Most ugye már ezen élcelődik ugye a magyar sajtó is, ugye a legújabb magyar szóalkotmány, ugye ez a bizonyos liberál bolsevista. Hát ez is csak Magyarországon van, ugye? De aztán lehordani, ugye, mert az emberek ilyenek. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy a beszédetek mindig kellemes legyen. Kellemes legyen. Na, hogy kifutni, csak bár, hogy tudnék kifutni? Tessék, Katalinnak mindig bejárása van.
Kérek, jó estét, még csak egyetlen perce, ezután az előadás után jössz a rádióban.
Kell beszélnem a rádióban, és arra valóban az éjjeli alkalom a legjobb, mint hogy... hogy a múltkori rádió felvételen is már a rendező már kidőlt a sorból, és akkor az ember azt mondta, amit éppen akart mondani. Ugyanoda jutunk, mint 10 évvel ezelőtt, és itt nagyon hálás vagyok a Liptai Katalinnak, hogy mindig éjszakai felvételt szerveznek, akkor legalább el lehet mondani, amit az ember gondol. Igen. No, tehát akkor azt mondanám el, hogy itt a 6. versben azt mondja, hogy mindenkor kellemes legyen a beszéd. Tehát az igazi keresztény bizonyságtevésben nem csak egy ilyen álszelítség van, vagy egy álszívélyesség, hanem azt mondja, sóval fűszerezett. Sóval fűszerezett. Tehát azért legyen mondandója az embernek. de a mondandójának ne legyenek élei, ne legyenek sarkai, hanem a krisztusi igazságokat úgy vezesse be az emberek lelkébe, ezt egy zenetanárnő mondta nekem, hogy ő azért szereti az igazi Bibliáról való fejtegetéseket, mert azt mondja, hogy az mintha hogy bele simogatnák a lelkembe. Hát erről van szó. Tehát Pál apostol is emellett emel szót, hogy a beszédetek kellemes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek megfelelnetek. Hadd vessek még erre is egy kis hangsúlyt, hogy kinek megfelelni. Én nem tudom, hogy kik azok a keresztények, akik úgy élnek, mert az biztos, hogy mondjuk egy ateista világban élünk. De az ateizmusnak nagyon sok jó kérdése van, és nagyon sok kihívása van. Nem tudom, hogy kik azok a keresztények, akik úgy élnek, hogy otthon elgondolkoznak azon, hogy én hogyan tudok megfelelni egy ilyen típusú kérdésre, vagy egy ilyen típusú gondolatmenetre, vagy egy küszködő, vívódó ateista embernek ilyen és ilyen problémáira. Erre készülni kell, ez nem akkor pattan ki az embernek a fejéből. Végig tekinteni gondolatmeneteket, érveket, ellenérveket, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek megfelelnetek. És így fejlődik ki az a keresztényi türelem és szeretet, hogy meg tud hallgatni egy másik embert. Azt a problémát el tudja helyezni. Nem mindig a szavakra figyel, nem fog belekötni szavakba. Nem fog rácsapni a másik gondolatmenetére, meghallgatja szépen, és szeretettel, türelemmel, és ahogy a lélek indítja, a legfontosabb dologra hivatkozva, kellemesen, sóval fűszerezetten, szóval vonzóan, hogy valamikor ezt is hallottam, és ez is nagyon megmaradt bennem, hogy úgy kell beszélni Istenről és Krisztusról, hogy az emberek szégyeljék magukat, hogyha el akarják utasítani őket. Szóval úgy kell beszélni olyan vonzóan, olyan megnyerően, hogy az emberek maguk szégyeljék azt, hát csak ilyet nem teszek, hát magam ellen teszek, hogyha visszautasítanám azt, aki az embert ennyire szerette. És befejezésül még egy nagyon aprócska mozzanatot hadd említsek a 4. fejezet 15. verséből, ami így hangzik. Köszöntsétek az atyafiakat, akik Laodíceában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, amely az ő házánál van. Ez egy kis bepillantás, egy kis rés, hogy az őskeresztény korban tulajdonképpen a házaknál alakultak ki a közösségek. És mind a mai napig azt lehet mondani, hogy ez a legtökéletesebb keresztény szerveződési forma. A kereszténység tulajdonképpen úgy kellene, hogy kinézzen, hogy megváltozott, megtért emberek a maguk házát, a maguk lakását fölajánlva, hétről hétre összejöveteleket szervezve úgy terjesztik a kereszténységet, hogy aztán mások, akik ott ebbe belekóstoltak, azok viszik más részekre, és ott is kialakulnak a családoknál az istentiszteletek és a Biblia órák. Olvastunk már eddig is ilyen alkalmakról, például Lídiáról, ugye erről a bizonyos bíborárus asszonyról, aki éppen Filippiben ajánlotta fel a házát. Vagy említettem önöknek az Ószövetségben is a Súnemita asszonyt, aki Elizeus prófétát marasztalta a faluban, hogy ott pihenjen meg, és ott hirdesse az igét. Tehát a kereszténység az annyira a világban él benne. Soha nem mondta azt Isten, hogy hatalmas nagy templomokat építsetek. Ez sehol nincs benne a Bibliában. Az Isten azt mondja, hogy a ti templomotok a szívetek, és aminek átadjátok magatokat, és hogyha ti embereken akartok segíteni, akkor azt a magatok körében, a magatok családjában, a magatok lakóhelyét fölajánlva vonzzátok az embereket az igaz Istenhez, és ajánljátok fel akár a ti lakásaitokat is azért, hogy az emberek megismerhessék az Istent. És így a kereszténység tulajdonképpen tényleg egy emberközpontú, meleg, közösségben élő és közösségi kapcsolatokat ápoló vallás, ami éppen ezáltal felülmúlhatatlan. A nagy ceremóniák, a külsőségek, a látványosságok, ezek nem az elrejtett életnek a tartozékai. Amikor a Biblia megeleveníti a földi történelem végét, akkor azt mondja, hogy a földi történelem végén is lesznek olyan emberek, akiknek az élete elrejtett Krisztusban, ezt így mondja a Jelenések 7. fejezete, követik a bárányt valahova megy. Követik a bárányt valahova megy. Ez a elrejtett élet. És a földi történelem végén lesz majd egy nagy parázna asszony, aki ül a fenevadon meg a sok vizeken, és bíborba, skarlátba van öltözve, felcicomázva, arany pohár, serleg van a kezében, leítatja a föld kerekségét a részegítő borával, és a külsődleges kereszténység. Van egy Krisztusban elrejtett kereszténység, a hétköznapok forgatagában is fölismerhető hiteles kereszténység. És van egy külsődleges, nagy szervezetek, intézmények, látszat, csillogás, és a kettő kerül egymással menthetetlenül, visszavonhatatlanul ellenkezésbe. És amikor úgy néz ki, hogy minden a külső, a világi hatalom törvénye szerint dől el, akkor jön el Jézus Krisztus, hogy megjelenjék, és vele együtt azok is akkor fognak megjelenni, világossá, egyértelművé válni, akik az életüket elrejtették ő benne. Azok élik át az emberi történelem végső nagy nehézségeit és nyomorúságait. Hát, hogyha az emberi történelem végénél vagyunk, egy ízben nem tudtam bemutatni önöknek, mert kicsúsztam az időből, Johannes Brahmsnak a Triumph Liedjét. Nem az egészet mutatnám be, az Opus 55-ös darabnak több bibliai szövegű részlete van, az első tételt szeretném bemutatni, ez néhány perces tétel, Jelenések könyve 19. fejezet első két versére. Én úgy gondolom, hogy a Kolossé levelet is ez tökéletesen lezárhatja, ez a zenemű és a benne felhangzó bibliai gondolat, akinél van biblia, az lapozza fel a Jelenések könyve 19. fejezet első két versét, és ennek szövegére szólal meg a múlt századi német zeneszerző győzelmi dalát, tehát Triumph Lied. Thank you. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmet. Két hét múlva a támadások és rágalmazások közötti keresztény magatartásra leszünk kíváncsiak. Az első tesszalonikai levél lesz a témánk. A beszélgetésünket megtartjuk, egy 5-10 perc múlva elkezdjük.